Kedves gyülekezet, kapcsolódunk a Házasság Hete programsorozathoz, és ma egy ilyen témáról lesz szó, ezért hát hívlak benneteket, akik feleségek vagytok, hívlak benneteket, akik férjek vagytok, és hívlak benneteket, akik szeretnétek feleségek vagy férjek lenni, párkapcsolatban éltek, vagy előtte éltek, vagy esetleg utána vagytok. Szóval mindenkit, mert úgy gondolom, hogy mindenkinek szól ez a mai prédikáció, ez a mai üzenet. Az embernek az egyik legalapvetőbb tulajdonsága a kíváncsiság. Kíváncsiak vagyunk sok mindenre, főleg, hogyha másik emberről van szó. Érdekel, hogy a másik ember hova utazik, mire költi a pénzét, mit csinál magánéletében. Nagyon sok mindenre nagyon kíváncsiak vagyunk. És tulajdonképpen ez a kíváncsiság élteti azt, hogy mondjuk a bulvár irodalom, bulvár sajtó vagy a média, azt nagyon jól tud élni, mert az emberek megvásárolják, vagy előfizetik ezeket a szolgáltatásokat, mert tudni akarják, hogy a másik ember mit csinál, hogy él, szóval kíváncsiak vagyunk. Te mennyire vagy kíváncsi? Ha 1-től 5-ig próbálnád osztályozni magad, az 1-es az egyáltalán nem vagy kíváncsi természetű, az 5-ös az nagyon kíváncsi természetű, vagy akkor hova tennéd a megjelölést, hogy te mennyire vagy kíváncsi? Ugyanis ma nem másról lesz szó, mint arról, hogy 3 nagyon híres embernek az életébe, hogy belenézünk. Elhúzzuk a függönyt, és belesünk, és megnézzük, hogy milyen az élete, milyen a házassága, hogy élte a mindennapjait. Ez a 3 híres ember sokkal híresebb, sokkal nagyobb sztár vagy sokkal ismertebb ember, mint azok a személyek, akikről manapság olvashatunk az újságokban, vagy láthatjuk a tévében őket. Azért mondom, hogy ezek sokkal híresebbek, vagy nagyobb sztárok, sokkal inkább nyitott az életük, azért, mert több ezer éven keresztül generációkról generációra különböző népek és nemzetek tulajdonképpen láthatták, vagy olvashatták az ő életüket, azért, mert benne van a Bibliában. És a Biblia hát bemutatja ezeket az embereket. És azt kell elmondani, hogy ezeknek az embereknek az életén Isten végig viszi a tervét. Pedig mindjárt meglátjuk, hogy ezek az emberek abszolút nem tökéletes emberek. Nagyon-nagyon sok gyarlósággal, hibával, adott esetben bűnökkel küzdöttek, vagy a házasságoknak a területén is voltak nehézségek, küzdelmek, vagy akár még válságok is. De mégis Isten végigviszi a történetét, az akaratát az életükön. Ez a 3 ember nem más, mint Ábrahám, Izsák és Jákob. Ez a 3 ember azért is fontos a Bibliában, mert Isten nagyon-nagyon sokszor, amikor bemutatkozik, akkor úgy mutatkozik be, hogy én vagyok Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak az Istene. Vagyis Isten azonosítja magát velük, és nem szégyelli azt, hogy ezek az emberek azért nem voltak tökéletesek, vagy nem voltak mindenben példák. De mégis Isten akarata megnyilvánul az életükben. És az Istennek nem csak az ő életükben van akarata vagy terve, hanem a te életedben is. Hadd mondjam azt, hogy a te házasságodban is Istennek ugyanolyan akarata és terve van. Hogy a te házasságodban előre menjenek a dolgok, vagy a bárválasztásodban, vagy a jövődben, hogy az Isten akarata érvényesüljön, és Isten ezt meg fogja tenni. Még akkor is, hogyha azt mondod, hogy hát én gyenge vagyok, vagy nem vagyok annyira szent ember, hidd el, hogy az Isten rajtad keresztül is tud munkálkodni. És kérlek, hogy figyelj most, mert akkor kezdjük ezt a bepillantást az embereknek az életébe. Az első ilyen házasság az Ábrahámnak és Sárának a házassága. A Bibliában a Mózes első könyvének a 12. részétől, hogyha olvasunk sok fejezeten keresztül, olvashatjuk az ő életüket, történetüket. Azt kell látni, hogy Ábrahámnak és Sárának a házassága az tulajdonképpen a várakozásnak a feszültségében telik el. De hogy mit is jelent ez? Kezdjük az elején. Mi kell egy jó házassághoz? Mondhatnánk azt, hogy kell egy szép nő, meg egy tehetős férfi, akik szeretik egymást és összeházasodnak. Úgy tűnik, hogy ebben a házasságban ez a 2 adott. Sáráról többször megjegyzi a Biblia, hogy nagyon szép, csinos nő volt. Ábrahámról meg azt tudjuk, hogy ő meg egy tehetős férfi volt, akinek rengeteg szolgája volt, jelentős vagyona volt, tehát egy anyagi biztonságot tudott adni a feleségének. És ez a 2 opció, hogy szép feleség, tehetős férj, anyagi biztonság, jó lehetőségek, úgy tűnik, mintha biztosítaná azt, hogy hát boldog lesz az életük. De nem csak ennyi volt. Isten is beszáll ebbe a történetbe, és Isten különös ajándékokkal áldja meg őket. És azt mondja Ábrahámnak, hogy Ábrahám neked nagyon sok utódod lesz. És Isten még példákat is hoz neki, hogy Ábrahám ezt valahogy el tudja képzelni, hogy mit jelent az, hogy sok utódom lesz. Azt mondja Isten Ábrahámnak, hogy kedves Ábrahám, nézd le a földre, és nézd meg, hogy mennyi porszem vagy homokszem van a földön. Számold meg azokat. És hát ez megszámlálhatatlan. Ábrahám nem tud egy számot mondani, hogy az ennyi vagy annyi, és azt mondja Isten, Ábrahám, neked ugyanennyi utódod lesz, megszámlálhatatlan lesz az utódaidnak a száma. Egy másik esetben Isten azt mondja Ábrahámnak, hogy kedves Ábrahám, nézd fel az égre, és nézd a csillagokat. És hadd tegyek hozzá annyit így zárójelbe, hogy amikor Ábrahám fölnézett az égre, és nézte a csillagokat, sokkal több csillagot látott, mint én itt Budapesten, vagy te egy nagyvárosban. Itt a fényszennyezés miatt látunk 10-15 csillagot, de ő láthatott egyszerre több millió csillagot is, mert ott nem volt fényszennyezés. Fölnézett Ábrahám az égre, és gyönyörködött a csillagokba, hogy ott is rengeteg, előtte, fölötte, mindenütt rengeteg csillag van, és megkérdezi Isten tőle, hogy hány csillagot látsz, Ábrahám? És Ábrahám azt mondja, hát nem tudom, hát rengeteget, megszámlálhatatlan. És azt mondja Isten, a te utódaidnak a száma ugyanennyi lesz, megszámlálhatatlan. És aztán Isten még rátesz egy lapáttal erre az ígéret, erre a különös ajándékra, és azt mondja, hogy nem csak sok lesz az utódodnak a száma, tehát megszámlálhatatlan lesz, hanem azt ígéri Isten, hogy a te utódaidban áldást nyer a föld összes népe és nemzete. Ezt lefordíthatjuk magunknak, azt mondhatjuk, hogy Ábrahámnak az életében és az utódaiban áldást nyer a magyar nép. És áldást nyer minden nép, akik a földön élnek. Ezt Isten ígéri meg neki. És aztán folytatódik az Istennek az ígérete, nem csak a sok utóddal, hanem egy óriási területtel, egy egész országgal ajándékozza meg Isten Ábrahámot. Egyszer azt mondja Ábrahámnak Isten, hogy Ábrahám, nézz északra, és aztán nézd délre, keletre és nyugatra, és nézd körbe, és amit csak te látsz, bármerre nézel, az mind a tiéd, ezt neked adom. Hát azért ez nem semmi, ugye? Gondolj bele, hogy lehet, hogy te küzdesz azért, hogy a 60 négyzetméteres lakásodat mikor tudod megvenni, vagy kifizetni, 60 négyzetméter, vagy 80, vagy 50. Ábrahámnak meg óriási területek voltak, és azt mondja Isten, ez mind a tiéd. Amerre csak ellátsz, az mind a tiéd, neked adom. Hiszen hát a sok utódnak sok terület kell, ugye? Tehát Isten óriási áldásokat mond Ábrahámnak, és úgy tűnik, hogy az Ábrahám és Sárának a házasságában mi kell még? Tehát el tudunk még képzelni valamit, ami nagyon nagy szükségük lett volna. Mintha Isten mindent odaadott volna nekik előre, és akkor éljetek boldogan, szép az élet, minden rendben van. De mégsem teljesen így volt a dolog. De mielőtt tovább megyek, hadd álljak meg egy pillanatra is. Ha te házasságban élsz, akkor gondolj a saját házasság kötésednek a napjára. Emlékezz vissza az esküvődre. Ha te voltál a mennyasszony, vagy a feleség, vagy akkor fehér ruhában ott voltál az oltár előtt, vagy valahol kimondtad a boldogító igent, melletted ott volt a szerelmed, egy jól felöltözött elegáns férfi, aki szintén igen mondott neked, és miután véget ért a szertartás, rengeteg ember mosolyogva, kedvesen oda ment hozzátok, és legalább 500-szor elmondták nektek, vagy még többször, hogy legyetek boldogok, legyetek boldogok, legyetek boldogok. És akkor azt hallgattátok, hogy legyünk boldogok, legyünk boldogok, legyünk boldogok, és egy olyan érzés keltett a hatalma, hogy hát tényleg ez jó dolog. Jó dolog a házasság, jó dolog házasságot kötni, jó dolog ilyen kedves emberekkel körülvenni magunkat, rokonok, barátok, ismerősök, mindenki csak jót kíván nekünk, mi is szeretjük egymást, hát mi jöhet még, mi baj lehet. Szóval legyünk boldogok. És aztán a boldogság az, hogy elindul az életünkbe, és eltelik az első nap, második nap, első év, második év, és ahogy telnek az évek, nagyon sok házasságban és nagyon sok embernek az életében bejön az a nyomás, hogy az életnek a terhei valamilyen módon fokozzák ezt az egészet negatív értelemben, és mintha egyre messzebb kerülnének azok a nagy áldások, azok a nagy ígéretek, azok a nagy reménységek, vagy amit elterveztünk, hogy majd, amikor mi összeházasodunk, akkor ezt fogjuk elérni, vagy megtenni, vagy elmenni valahová, és akkor eltelt ennyi idő, meg annyi idő, és akkor ebből még nem lett semmi. Szóval, ahogy telnek a napok és az évek, talán az évtizedek, úgy tűnik, hogy egyre messzebb vagyunk attól, amit szeretnénk elérni. Valahogy így volt Ábrahámnak és a Sárának az életében is. Sára gyönyörű nő volt, de mégis boldogtalan. Teltek az évek és az évtizedek, és ahogy az idő telt, Sára egyre boldogtalanabb volt. Ábrahámnak és Sárának a házasságában, ahogy teltek az évek és az évtizedek, a feszültség egyre nőtt. És ennek egy oka volt, hogy nem lehet egy gyermekük. Pedig Isten sok utódot ígért nekik. És ahogy telt az idő, a mindennapoknak a várakozásában, ahogy tették a mindennapi dolgaikat, mindig ott volt, hogy de talán ma, vagy holnap. És akkor ma sem, és holnap sem. És aztán eltelt egy év, meg két év, meg egy évtized, meg két évtized, és talán holnap, vagy holnap után, és még mindig semmi. Hiába volt szép nő Sára, hiába volt tehetős ember Ábrahám, hiába volt nagy vagyon, hiába volt anyagi biztonság, hiába voltak nagy szép remények, úgy tűnik, hogy mindaz, amit nagyon szerettek volna elérni, nagyon vágytak rá, és talán te is, meg mindenkinek ez egy normális dolog egy házasságban, hogy vágyunk arra, hogy gyermekeink legyenek, ez nem akar bekövetkezni. És a mindennapoknak a munkájában, az életében ott volt egy ilyen fekete fellegszerűen, rájuk telepedett ez a feszültség, hogy várakoztak, várakoztak és várakoztak, hogy mikor fog már beteljesülni Istennek az ígérete. Ha ismered a Bibliát, akkor tudod, hogy hány évet kellett várni Ábrahámnak és Sárának ahhoz, hogy beteljesedjen az ígéret. Ha most nem jut eszedbe egy pontos szám, akkor segítek neked. Nem 5 évet vártak, nem 10-et, nem 1 évtizedet, és nem is 2 évtizedet, hanem még ennél is többet. 25 év várakozás után teljesedett be Istennek az ígérete egy fiúgyermekben, Izsáknak a megszületésében. Ekkor Sára már 90 éves volt, Ábrahám 10 évvel idősebb, tehát ő kereken 100 éves volt. Ugye, ha belegondolunk ebbe, hogy amikor ők egymásnak igent mondtak, elindult a közös életük a nagy reményekkel, és amire beteljesedett az ígéret, és megszületett Izsák, azért elég hosszú idő eltelt. Elég sok feszültség és elég sok várakozás volt ott az életükben. Mindezt azért mondtam el, mert a te életedből, meg az enyémből, meg valamennyünknek az életéből szintén nem hiányzik a várakozás. Néha a várakozásnak a feszültségében élünk. És amikor a házasságról beszélünk, akkor lehet, hogy azt mondjuk, hogy nagyon várom már, hogy beteljesedjen valami. Mert a férjem vagy a feleségem, a párom megígérte, hogy ezt meg azt meg fog csinálni. A férjem megígérte, hogy most már rendet csinál, és ma sem, holnap sem, és holnap után sem tette meg. És talán majd egy nappal később, talán majd valamikor. Aztán ott vannak a vágyakozások az ígéretekkel, hogy valaki megígér, hogy már kevesebbet fog dolgozni, és többet leszek a családommal. És akkor mikor fog ez majd bekövetkezni? Sok feleség vár arra, hogy megígérte a férjem, hogy többet fog rám figyelni a férjem majd, és hogy mikor lesz ez, amikor majd többet figyel rám, amikor több időt fordít rám. Megígérte, hogy elvisz ide vagy oda, nem tudom, Nyugat-Európába, vagy Amerikába, vagy földkörüli útra, és még lehet, hogy a magyar határt se léptük át. Szóval jönnek az ígéretek a házasságokban, és ott van a kérdés, hogy oké, de mikor lesz ebből már valami? Mikor lesz, amikor többet foglalkozik velem? Mikor lesz az, amikor jobban fog engem szeretni, vagy jobban kifejezi ezt? Megígérte, hogy többet foglalkozik a gyerekkel, és akkor mikor fog ez már megtörténni, mert úgy tűnik, hogy csak én foglalkozok a gyerekkel. Ugye a házasságban rengeteg ilyen apróság is benne van, amikor az ígéretek sorakoznak, de a beteljesülésre várni kell, és nem azonnal történnek meg a dolgok. Sok házasságban megvan ugyanaz a feszültség, mint Ábrahámnak és Sárának a házasságában, hogy vágynak arra, hogy gyermekük szülessen, és ahogy telnek az évek, még ez nem történt meg, és mikor, talán holnap vagy holnap után, mikor fog ez bekövetkezni. Tehát azt látjuk, hogy mindaz, amit Ábrahám és Sára átélt, a várakozásnak a feszültsége, az valószínű, hogy valamilyen formában ott van a te életedben és az én életemben is, és valamennyünknek az életében. Azt kell látnunk, hogy azoknak az életében is ott van ez a várakozás, akik még nem házasok. Ugye a szinglikről is hadd beszéljünk egy pár szót, aki várja, hogy megtalálja a társát. És lehet, hogy valaki már nagyon régóta várja. És úgy gondolja, hogy talán holnap találkozok vele. Talán holnap után megkéri a kezemet. Talán történik valami. A várakozás, akár egyedül vagy, akár párkapcsolatban vagy házasságban élsz, az ott van az életedben, és ezzel kezdeni kell valamit. Ábrahám és Sára ebben a várakozási feszültségben élték az életüket, és ha valaki végigolvassa a történetüket, akkor azt látjuk, hogy hogy Ábrahám a hit atya volt, komolyan bíztak az Istenben, és ők istenfélő emberek voltak, de mégis nagyon-nagyon nehéz pillanatokat éltek meg, és valamikor már annyira elfogyott a reménységük, hogy talán közel voltak ahhoz, hogy feladják. De mégsem tették meg. Mégsem tették meg, és bíztak az Istenben, hogy valaminek történik el. És amikor azt mondom, hogy Ábrahámnak és Sárának elég nehéz volt ez a várakozás az ígéretekre, hogy az ígéretek beteljesedjenek, akkor ki kell mondani azt, hogy a te életedben, meg az én életemben, a mi kultúránkban, a mi világunkban talán ez még inkább nehéz. Tudod miért? Azért, mert ma egy ilyen instant világban élünk, amikor minden azonnal történik. Szinte kimondunk valamit, és akkor azonnal legyen meg, kifizetem és adják ide, már használni akarom, mondok valamit, és már történjen meg, nincs idő várakozni, nincs is kedvünk várakozni, nem ilyen a kultúránk, és ezért hozzászokunk ahhoz, hogyha valamit akarunk, akkor az gyorsan megtörténik. Ezért neked és nekem, akár házasságban, akár házasságon kívül egyedül élsz, a várakozás az nem egy egyszerű dolog. Meg kell tanulni várakozni. És hadd mondjak néhány dolgot, hogy mit mond a Biblia a várakozásról. Amikor a várakozásról kezdünk el gondolkodni, egyrészt, ha józanul gondolkodunk, akkor azt kell látnunk, hogy a várakozás az része az életünknek. És a Biblia ezt megerősíti. Ez benne van a csomagban. Amikor te megszülettél, akkor a várakozás az benne volt az életedben. Eleve úgy születtél meg, hogy a szüleid vártak rád 9 hónapot, hogy megszülessél, miután megfogantál. Nem azonnal történnek a dolgok. Benne van a várakozás az életünkben. Ez nem kulturális dolog, hanem egyszerűen így működnek a dolgok. Ézsaiás könyvének a 30. részének a 18. versében van valami nagyon fontos kijelentés. Többször van hasonló a Bibliában, én most csak ezt szeretném idézni. Hogy az Isten, aki mindenható, aki bármit megtehet, és azonnal történnek a dolgok, kimond valamit, és úgy van. Még az Isten is várakozik. Itt azt mondja a Biblia, még vár az Úr, hogy megkegyelmezhessen. Még hallgat, hogy irgalmazhasson. Mit csinál az Isten? Bármit megtehetne, de mégis ott van az Istennek az életében is a várakozás azért, hogy ne az ítéletet kelljen kimondani, hanem megkegyelmezhessen valakinek. Az Isten várakozik, hogy irgalmazhasson valakinek, hogy valakinek ne tönkre menjen véglegesen az élete, hanem az Isten irgalma fölemelje azokat az embereket. Ugye milyen jó hír, hogy az Isten tud várakozni? Hogy az Isten várakozik rád is, rám is, és ha az Isten nem várt volna rám, én nem lennék itt. Ha az Isten nem várakozna rád, akkor te már nem élnél. Az Isten is várakozik. És a várakozás a te életedben is ugyanilyen fontos. Vársz a társadra, vársz a gyerekeidre, a környező világban eseményeken, amik történnek, arra mindig várni kell valamennyi időt, hogy ezek beteljesedhessenek. De azonban nagyon fontos, hogy a várakozást jól kell kezelni mindenkinek az életében, mert a várakozás az egyrészt azt mondjuk, hogy természetes dolog, benne van a csomagban, amit úgy hívnak, hogy az élet. A másik oldalon viszont a várakozás az beteggé tudja tenni az embert. Erről a Biblia beszél a Példabeszédek 13:12-ben, hogy a nagyon hosszú várakozás, amikor nem néhány percről van szó, vagy akár néhány hónapról, hanem a hosszú várakozás, talán évek vagy évtizedek telnek el valamivel, hogy várod, hogy beteljesedjen, és mégsem. Azt mondja a Biblia, hogy a hosszú várakozás beteggé teszi a szívet. Nem föltétlen kell ennek így történnie, hogy megbetegít téged a hosszú várakozás, de vigyázz, mert ez a vírus ez elérhet téged is. Hogy a várakozáson keresztül az ördög leterhel téged, reménytelenné tesz, frusztráltá tesz, és azt mondod, hogy nincsenek értelme, és elengeded az egészet, ami esetleg a tiéd lehetne, amit Isten ígért meg neked. A hosszú várakozás beteggé teheti a szívet, és nagyon vigyázz a szívedre, mert azt mondja a Biblia, hogy a szívedből indul ki minden élet. És ha szíved beteg, akkor problémák vannak. Ezért vigyázz, hogy ha te egy várakozó ember vagy most, és azt mondod, hogy ez az egész rólam szól, hát én is ugyanúgy várakozok, és már nagyon idegesít, és nagyon zavar, hogy nem történnek meg a dolgok. Nagyon vigyázz a szívedre, hogy a szíved ne betegedjen meg, ne terhelődjön le, tudj szabad lenni, és a szabadságban tudj várakozni. Einstein azt mondta, hogy az élet olyan, mint a biciklizés. Ez egy nagy felfedezés volt a részéről, és azzal bizonyította, hogy a biciklizés is úgy működik, hogyha meg akarod tartani az egyensúlyt, akkor állandóan tekerni kell. Ha nem tekersz, akkor egy idő után elborulsz. És valahogy az élet is ilyen, hogy mindig tovább kell menni, valahogy tekerni kell a dolgokat ahhoz, hogy egyensúlyban maradj. És azt szeretném neked tanácsolni, hogy ha téged a várakozás feszültsége vesz körül, ha nagyon nehéz ez az egész, vigyázz, hogy a szíved ne terhelődjön le, vigyázz, hogy ne veszítsd el az egyensúlyodat, mert az élet pont arról szól, hogy egyensúlyban vagy, és tovább tudsz haladni. És lehet, hogy az életedben itt is, meg ott is van várakozás, de más területeken meg pont most történik meg valami, ami előre visz téged. Ezért fontos, hogy egyensúlyban maradj. Ábrahámnak és Sárának az életében igaz, hogy hosszú idő eltelt el, 25 év telt el, mire beteljesedett az a nagy ígéret, hogy a gyermekük megszületik, de mégis beteljesedett. És azt mondja Isten igéje a Példabeszédek 10:28-ban, hogy az igazak várakozása örömre fordul. Te igaz ember vagy? Ha te igaz ember vagy, bízol az Istenben, és az Isten ígért neked valamit, akkor mindegy, hogy mennyi idő telik el, persze minél több telik el, annál feszültebb az élet, de egyszer az igazaknak a várakozása örömre fordul, ezt mondja a Biblia. Vagyis a te várakozásod is örömre fordul, mert Isten beteljesíti az ígéretét. És ez egy jó hír. Lehet, hogy várakozni nehéz, lehet, hogy várakozásban sok feszültség van, de gondolja arra, hogy amikor bekövetkezik majd a megoldás, az ígéret beteljesedik, akkor milyen boldog leszel. És ha az Isten mondta, és te kitartasz, akkor ez mindenképpen be fog teljesedni. Szóval legyél boldog a várakozásban is. Legyél boldog a feszültségek között is, mert Istennek az akarata az, hogy te boldog életet élj, hogy boldog házasságban élj. Most szeretném, ha tovább lépnénk, és ígértem, hogy három embernek az életébe pillantunk be. A következő ember, akinek bepillantunk az életébe, ez nem más, mint Izsák, Ábrahámnak és Sárának a fia. Azt kell mondani, hogy Izsáknak az élete se volt annyira egyszerű. Még akkor is, hogyha egy olyan családból származik, ahol mindent megkapott, jó volt a háttér, de amikor az ő életében nézünk, és az ő házasságát próbáljuk megvizsgálni, akkor én most nem is annyira a házasságát, hanem előtte lévő szakaszt szeretném bemutatni, ez pedig nem más, mint Izsáknak a párválasztása. És ezzel meg szeretnénk emlékezni azokról is, akik még egyedül vannak, akik keresik a társukat, ha már a házasság hete van, hogy ők is megtalálhassák. Mindenkinek az életében megvan az a szakasz, amikor még egyedül vagyunk, és akik már házasságban vannak, tudnak beszélni arról, hogy milyen a házas élet, milyen a család. Tehát amikor most Izsáknak az életével bepillantunk, akkor megnézzük azt, hogy ő hogy találta meg a választottját, Rebekát. Hát azt kell mondanom, hogy egy kicsit másképp történtek akkor a dolgok, így párválasztás ügyileg, mint napjainkban, ahogy történik. Ha napjainkra gondolunk, akkor valószínű az történik, hogy minden fiúnak és lánynak van a Facebookon 500 vagy 2500 ismerőse, ezeknek a jelentős szám az másik nemű, és egyszerűen rengeteg kapcsolattal rendelkezel. A rengeteg kapcsolatból vannak személyes kapcsolatok, akiket jól ismersz, és bizonyára sok olyan valaki van, aki szóba jöhet, hogy talán ő vagy ő lehetne a társam, férjem vagy a feleségem. És a mai kultúrában tulajdonképpen elindul egy ilyen lassú folyamat, amiben ismerkedünk. Lehet, hogy egyszerre sok embert ismersz, és aztán lassan-lassan szűkül ez a dolog, és akkor külditek az üzenetet, még ha az a valaki a világ másik végén él, Dél-Ázsiában, vagy Amerikában, vagy Afrikában, az se probléma. Árandóan láthatjátok egymást, mert ott vannak a videóüzenetek, és ha nincs koronavírus, akkor még utazni is lehet, tehát egymással lehet találkozni, és valamikor hát a két ember végül is találkozni fog majd, és valamikor kimondják a boldogító igent. Izsák és Rebekának az életében abszolút nem így volt. És kedves fiúk, akik még egyedül vagytok, szeretnék egy fontos kérdést föltenni nektek. El tudnátok ti képzelni a következőt? Hogy amikor te úgy döntesz, hogy most már jó lenne megházasodni, akkor bejelented a kedves édesapádnak, hogy apám vagy apukám, úgy döntöttem, hogy megházasodok. Erre az apukád lelkesen azt mondja, hogy jó van, fiam, akkor én megkérek valakit, vagy a családból, vagy valamelyik komoly barátomat, hogy nézzen széjjel, néhány szempontot megadunk neki, nézzen széjjel a környezetünkbe, vagy a nagyvilágba, és hozzon neked egy feleséget. És akkor ezzel rendben is van a dolog, te megnyugszol, én szóltam, Az apám intézkedik, szóval előbb-utóbb jön majd a csomagküldő szolgálat, és hoz nekem egy feleséget. Valahogy hasonló módon működött akkor Izsáknak az életében. Ugyanis az apja mondta azt, hogy akkor én szerzek neked feleséget, és elküldi a szolgáját, hogy feleséget keressen a fiának. Kedves lányok, akik még egyedül vagytok, ti el tudnátok azt képzelni, hogy valamikor egyszer kaptok egy üzenetet, vagy valaki becsönget hozzátok, vagy megkeres benneteket, és azt mondja, hogy én XY-nak a képviseletében vagyok itt, és a bizonyos leírások alapján úgy döntöttem, hogy te alkalmas lennél arra, hogy egy számodra tök ismeretlen valakinek a férje legyél. Ezért azért jöttem, hogy mondjál igent vagy nemet, hogy akkor a felesége legyél, vagy nem. És amikor egy ilyen helyzet adódik, akkor azt mondod, hogy én egy ilyen helyzetben biztos, hogy nemet mondanék. De képzeld el, hogy Rebeka az a hölgy, aki Izsáknak a felesége lett, ő egy ilyen helyzetben, amikor egy idegen megjelenik, és bejelenti azt, hogy az ő urának, a fiának keres feleséget, és hát Rebeka egy alkalmas hölgy lenne arra, hogy ezt a feleségszerepet betöltse, akkor ő azt mondja, hogy igen, itt vagyok, igen mondok. És elmegy, találkozik Izsák és Rebeka, meglátják egymást, abban a másodpercben egymásba szeretnek, összeházasodnak és boldogan élnek. Hát ez az ő történetük, vagy ez az ő kultúrájukban így történt. Talán azt mondod, hogy neked sokkal nehezebb a párodnak a megtalálása, hogy ki legyen a férj vagy a feleség. És tényleg igazad van, ma nem olyan egyszerű dolog ez. És tudod, hogy miért nem egyszerű? Azért, mert a mi kultúránk az nem csak arról híres, hogy minden gyorsan és azonnal akarunk, és ezért a várakozásnak a feszültségével is kell valamit kezdenünk, hanem azért is probléma, mert ma egy olyan világban élünk, egy olyan kultúrában élünk, ami arról szól, hogy ilyen multiopcionális minden. Mindenből van 100 000 fajta, és lehet válogatni. És ez azért probléma, és azért nehéz, mert nem tudsz választani. Mert bármikor azt mondod, hogy na ez talán ez a legjobb, akkor kiderül, hogy még ennél sokkal jobbak is vannak. Amikor azt mondod, hogy ez a legjobb, mert annál sokkal jobb, akkor kiderül, hogy még jobbak is vannak, vagy más szempontok is vannak. És telnek az évek és az évtizedek, és mindig van valami más, valami jobb, és soha nem lehet a legjobbat kiválasztani. És ez ugyanígy van a személyes kapcsolatoknál és a házasságnak a területén. Ezért ez a multiopcionális világ, ami egyébként úgy tűnik, hogy milyen jó, és szolgálja a mi szükségeinket, hogy nagy a választék, és mindenki személyre szabottan választhat, ez ugyanakkor a másik oldalon egy óriási problémát jelent. Mert ha te neked van 500 vagy 5000 másik nemű ismerősöd, és azok közül kell választani, minél nagyobb az opció, annál nehezebb lesz a döntés. És minél inkább szűkülnek a dolgok, és ha csak kettő közül kell választani, akkor már nagyon boldog vagy. De amikor már leszűkítetted egyre, és az a kérdés csak, hogy igen vagy nem, akkor már nagyon közel állsz a megoldáshoz. Szeretnélek ezért most segíteni téged, hogy ebből a rengeteg kapcsolatból, amiben te benne vagy, hogyan lehet leszűkíteni, hogy ki lehet a te társad? Ki lehet az, aki a férjed vagy a feleséged lesz? Ehhez egy bibliai alapelvet szeretnék bemutatni, ugyanis a Biblia azt mondja, hogy a házasság az egy szövetség. És a szövetség arról szól, hogy két ember összeházasodik, és ezután a kettő egyé válik, minden szempontból segítik és támogatják egymást úgy, mintha egyek lennének. Nem két fél partner kapcsolatban él egymással, hanem egyek lesznek. Tehát a Biblia, amikor a házasságról beszél, akkor szövetségről beszél. És három területe van ennek a szövetségnek, és ha mind a három területen ez a szövetség megvalósul, akkor boldog vagy. Ha ez a három terület valamelyik részén nincs meg az egység, nincs meg a szövetség, vagy nem működik, akkor jönnek a boldogtalanságok, a hiányérzet és a frusztráció. Tehát most rajzolni fogok, vagy mutatni fogok valamit, és arra kérlek benneteket, hogy próbáljátok ezt követni, ugyanis a Biblia, amikor házassági szövetségről beszél, akkor három területnek az egységéről beszél. Ez nem más, mint a test, a lélek és a szellemnek az egységéről. Nézzük meg gyorsan, hogy mit jelent ez a három. És amikor egyikről, másikról, meg a harmadikról fogok beszélni, akkor próbáld ellenőrizni magad, hogy az a valaki, akit te kiválasztottál, vagy akihez közeledsz, az tényleg olyan, hogy egy ilyen szövetségre tudsz vele lépni mind a három területen, vagy nem? És lehet, hogy most kicsit kikapcsoltak azok, akik házasságban élnek, hogy ez nem nekik szól. Hadd kérjem újra a figyelmeteket, nektek is szól. Ti meg ellenőrizhetitek ezt a három területet, hogy a ti házasságotokban ez a szövetség, ez tényleg jól működik. Szóval vágjunk bele. Az első a testi területen lévő szövetségnek a megvalósulása. Azt mondja a Biblia, hogy lesznek ketten egy testé. Itt nem másról van szó, mint a szexualitásnak a területe. Tehát egy házasságban az egyik fontos szempont, hogy a két test egyé lesz, hogy szexualitásban, a szexnek a területén ezt a szövetséget meg tudod élni. A másik terület a léleknek a területe. A lélek tovább bontható, azt mondjuk, hogy a lélek az értelem, az érzelem és az akarat területe. Vagyis az a valaki, akiben te gondolkozol, tudsz kapcsolódni hozzá ilyen szövetségi szinten úgy, hogy amikor beszélgettek egymással értelmi szinten, amikor ő mond valamit, akkor ezt érted. Sőt, még a gondolataiba is tudsz olvasni, vagy viszont. És egyek tudtok lenni az értelmi szinten. Azért, mert hasonló terveitek vannak, hasonlóan módon gondolkodtok, és nem állandóan veszekedés, és nem állandóan küzdelem van egymással, hanem a léleknek ezen a területén, ami az értelem, összetudtok kapcsolódni. A léleknek a másik területe az érzelem, vagyis nevezzük szerelemnek. Szerelmes vagy abban a másik valakibe? Vagy csak szimpatikus? Fontos, hogy érzelmi területen is tudjatok kapcsolódni egymáshoz. Hogy itt is a szövetség meg tudjon valósulni, és a léleknek a harmadik területe az akaratnak a területe, ami nem más, mint az, hogy amit értelemben megbeszéltek, egyet akartok, azt utána valahogy meg is tudjátok valósítani, hogy egyet akarva ugyanarra tudjatok törekedni, mondja a Biblia. És a házasságban ez fontos, hogy amikor a cselekvésről van a szó, valamit meg kell tenni, akarni kell, hogy történjenek a dolgok, akkor ne valaki arra menjen, a másik meg erre. Ez rengeteg feszültséget generál. Tehát amikor keresed a társadat, azon túl, hogy a testi területen vonzó, és el tudod képzelni, hogy ezen a területen minden rendben lesz, és szövetségre léptek, gondold át, hogy az értelem, érzelem, akarat területén, a léleknek a területén is tudtok egy szövetséget alkotni. És a harmadik terület a szellemnek a területe. És itt nem másról van szó, mint arról, hogy az Istennel való kapcsolat. Az Istennel való kapcsolat. Amikor az Istennel való kapcsolatról beszélünk, erről a szellemi területről, akkor nem arról van szó, hogy hát nagyon, nagyon nehezen lehet elképzelni, hogy mondjuk egy keresztény meg egy muzulmán házasodjon össze, és mondjuk ebben nagyon passzoljanak egymáshoz szellemi területen. Persze, hogy nehéz elképzelni. Még nem is arról beszélek, hogy hasonló legyen a vallásod. Mert ha mondjuk egy baptista meg egy buddhista összeházasodik, akkor ezen a területen valószínű, hogy elég sok feszültség lesz, ugye? Mert más irányba mozdítják el a dolgokat. Fölmerülhet a kérdés, hogy én baptista vagyok, de az a másik, az református, az pünkösdi, az katolikus, nem tudom, más keresztény. Ez oké? Én nem erről beszélek most, hogy ki milyen vallású, hanem arról szeretnék beszélni, hogy szellemi területen tudtok-e összekapcsolódni úgy, hogy te is, meg az a valaki, aki a társad lesz, az Jézus Krisztusban újjászületett, a Szentlélek által újjászületett ember, akinek élő kapcsolata van az Istennel. És ha két olyan ember összekapcsolja az életét a házasságban, hogy mind a kettő az Istenben bízik, és így jönnek össze, akkor kialakul ebből egy szellemi egység is. Nem az a kérdés, hogy milyen vallás, hanem az a kérdés, hogy a Szentlélek által újjászületett ember vagy-e, és ilyen-e az a valaki, akit társadul akarsz választani. Ha igen, akkor a szellemi területen is ki tud alakulni az egység, és egymást tudjátok támogatni. Ugye milyen egyszerű? Tehát ha végig gondolod ezt a kis egyszerű cseklistát, hogy tulajdonképpen mit is kell csinálni. Ha azt mondod, hogy ez rendben van, a testi területen össze tudunk kapcsolódni, oké. Lelki területen is? Tudsz egy pipát tenni, hogy ez is rendben van? És a szellemi területen, hogyha ez is rendben van, akkor beszélhetünk arról, hogy bibliai alapokon, vagy az Istentől rendelt házasság, az jól fog működni a te életedben, vagy a ti életetekben. Vagy házaspárok, ha ezt végig gondoljátok, ha valamelyikben gyengélkedtek, akkor azt meg kell erősíteni. Azért, hogy a házasság, mint szövetség működőképes tudjon lenni. Tehát mindenképpen olyan társat keres magadnak, akivel mind a három területen tudsz azonosulni és összekapcsolódni. Persze én tudom, hogy úgy is lehet házasságot kötni, hogy ezek közül csak egy terület a kapcsolódási pont, vagy csak kettő. De ennek a prédikációnak az a címe, hogy legyél boldog. És ha te tényleg boldog akarsz lenni, az Istennek az áldása ott akarod, hogy legyen az életeden, akkor fontos, hogy mind a három terület legyen meg, és így tudsz igazán boldog lenni. Prédikátorok könyve, 4. rész, 12. verse mond egy fontos mondatot, amit milliószor idéznek, amikor házasságról van szó. Ez így hangzik. Ha az egyiket megtámadják, ketten állnak ellen. Ez a házassági szövetségnek a lényege, ugye? Te összekötöd az életedet valakivel, már ti már ketten egyek vagytok, és hogyha külső támadás jön, akár más embernek a személyében, akár kísértésekben, bármiben is, akkor már ketten fogtok együtt szemben állni ezzel a kísértéssel vagy támadással, és le fogjátok győzni. És így folytatódik, a hármas fonál nem szakad el egyhamar. Vagyis egy olyan házasságban, ahol mind a három terület összekapcsolódik, és mind a három területben ott van a szövetségnek a valósága, ebben igaz az, hogy a hármas fonál nem szakad el, egyrészt így, másrészt úgy, hogy az Isten is ott van ebben a házasságban. És ha valaki titeket kívülről megtámad, vagy kísértések jönnek, akkor nem csak a férj és feleség összefogva próbálja védeni a házasságot, hanem az Isten is ott van, és már hárman vagytok, és győzni fogtok. Tehát, amit ma szerettem volna elmondani, hogy Izsák és Rebekának a párválasztásában ott volt egy ilyen isteni dimenzió is, hogy mind a ketten bíztak az Istenben, mind a ketten várták azt, hogy valahogy az Isten válaszol arra az imádságra, arra a vágyra, arra a szükségre, ami bennük van. És az akkori kultúrának megfelelően az Isten válaszolt. Ma egy más kultúrában élünk, és talán az Isten másképp válaszol. De ne felejtsd el ezt az alapelvet. Az a valaki, aki ennek az alapelvnek és ennek a prédikátorok 4.12-nek nem tesz eleget, nem tud a házassági szövetség megvalósulni, akkor van egy jó tanácsom, felejtsd el, keresd mást. És ha megtalálod az igazit, akkor meg azt kívánom, hogy legyél boldog. És van még egy szereplő, akit szeretném, hogy megnéznénk, ez pedig nem más, mint Jákob. Tehát egy családi vonalon megyünk végig, egy generációról generációra haladunk. Jákobnak a házasságát is nézzük meg, szintén a Mózes első könyvében van leírva az ő története. És ha az ő történetét megnézzük, akkor azt kell látnunk, hogy Jákob élete, de inkább a házassága, az tele volt csalódásokkal. Ahogy Ábrahámnál és Sáránál azt mondtam, hogy az ő életüket belengte ez a várakozásnak a feszültsége, úgy azt kell mondani, hogy Jákobnak a házasságát pedig a csalódásoknak a kezelése az, ami a legtöbb energiát elviszi. Neked vannak csalódásaid? Közben ezt a táblát elviszem innen. Vannak csalódásaid? Hogy kezeled ezeket a csalódásokat? Lehet, hogy elváltál és ott hagytak, és csalódtál. Ez mit jelent most neked? Lehet, hogy nem bírsz a gyerekekkel, neveletlenek, visszabeszélnek, nincsenek eszközök a kezedben, és csalódtál, és úgy érzed, hogy valamit nem jól csinálsz. Lehet, hogy arra gondoltál, hogy ennyi idő után már anyagilag sokkal többre viszed, és ránézel arra, ami a tied, és azt mondod, hogy csak ennyi, és csalódott vagy magadban, vagy a világban, vagy a környezetedben. Az is lehet, hogy tönkrement a házasságod. újra házasodtál, és már az új házasságban is eltelt néhány év, és azt mondtad, ugyanolyan, mint a másik. És hiába próbáltam meg újra, csalódtál az egészben, mert valamilyen módon nem működik. Előfordulhat, hogy azért vagy csalódott, mert keresed a társadat már x éve, és még mindig nem találtad meg. És talán ennek van egy olyan üzenete, hogy én nem kellek senkinek, vagy miért vagyok én ilyen szerencsétlen, hogy nekem nem sikerül. Ott lehetnek a csalódások az embernek az életében. Van, aki néhány évtizedet már leélt a földi életében, legalább hármat vagy négyet, vagy talán ötöt is, elkezd gondolkodni azon, hogy miről is szól az élet, hova jutottam én. És amikor visszanéz, arra a következtetésre jut, hogy tulajdonképpen én még nem sokat tudtam letenni az asztalra. Alig vittem valamire. És jön a csalódás, hogy ennyi az élet, hogy belőlem csak ennyi jön. Lehetnek ilyen válságok, nehézségek az embernek az életében, és hogyha jön egy ilyen, mondjuk nevezzük ezt életközepi válságnak, vagy akármilyen időszakban lévő válságnak, a csalódásból sokszor az jön, hogy akkor gyorsan be kell pótolni mindent. És akkor kapkodsz fűhöz, fához, ezt is csinálsz, azt is csinálsz, de ez nem biztos, hogy előre visz. Lehet, hogy haragszol emberekre, mert miattuk nem sikerült valami. Az is lehet, hogy Istenre haragszol, mert az Isten ígért valamit, és még nem teljesedett be. Vagy pont úgy érzed, hogy az Isten neked nem ígért semmit. Ábrahámnak ígért neked, meg nekem, meg másnak ígért, de mintha valaki kimaradt volna a sorból. Lehet, hogy van csalódás az Isten felé. Jákobnak az életében, a házasságában ott volt egy hatalmas nagy csalódás. Most nem olvasom fel a Bibliából ezt a nagyon hosszú történetet, de arra kérlek benneteket, hogy tegyétek meg, Mózes első könyvében van leírva ez a hosszú történet. Jákobnak a története arról szól, csak így röviden elmondom, hogy mindenki képbe legyen, hogy otthonról eljön, a szülői háztól, mert muszáj neki, elmegy egy másik helyre, ahol megismer egy nagyon kedves, nagyon szép, nagyon csinos, és mindenben nagyon-nagyon-nagyon pozitív értelemben lehet kiemelni, nagyon kellemes valakit, egy lányt, akit Ráhelnek hívnak, szerelembe esik, ez a szerelem, ez kölcsönös, és szeretnének összeházasodni. Igen ám, de abban a kultúrában, amikor ezt bejelenti a lány édesapjának, hogy szeretném elvenni a lányodat, mert szeretjük egymást, ő is szeret engem, akkor a papa azt mondja, hogy oké, rendben van, nincsenek semmi akadálya, de mielőtt összeházasodnátok, mivel a lányom sokat ér, neked 7 évet kell dolgozni érte. És ha letelik a 7 év, utána tiéd lehet a lány. Kedves fiúk, ti dolgoznátok 7 évet egy nőért? Most a lányok ne figyeljenek ide. Csak magadba válaszolj. Ha azt mondod, hogy igen, akkor valószínűleg nagyon szereted azt a valakit, hogy 7 évet is dolgozol, vagy lehet, hogy bármennyit. Ha azt mondod, hogy hát én biztos nem, akkor meg lehet, hogy nem is annyira akarsz még házasodni. Vagy nem találtad meg még az igazit. Lényeg az, hogy Jákobnál ez történik, hogy 7 évet kell dolgozni, ki kell fizetni ezt a bizonyos mátkapénzt, és csak utána házasodhatnak össze. De figyeljetek, ezt mondja a Biblia, 1 Mózes 29.20-ban, hogy így szolgált Jákob Ráhelért 7 esztendeig, de ez csak néhány napnak tűnt neki, annyira szerette őt. Vagyis ő egyszerűen boldogan igent mondott, és úgy teltek a napok, és repült az idő, és minden nap, ahogy befejezte a munkáját, azt mondta, hogy de jó, még egy nappal közelebb vagyok ahhoz, hogy feleségül vehessem a szerelmemet. Egyszerűen gyorsan eltelt ez az idő, és eljött a 7. évnek a vége is, amikor bejelenti a papának, hogy amit te kértél, azt én teljesítettem, 7 évet dolgoztam, azt ígérted, hogy nekem adod a lányodat, szóval itt vagyok, és szeretném, ha az esküvőt megtarthatnánk. Erre a papa azt mondja, igen, persze, rendben van, megtartjuk az esküvőt, tiéd a lányom. Megtartják az esküvőt, de egy kis homokszem kerül a fogaskerekek közé, ugyanis az történik, hogy a papa úgy dönt, hogy nem a Ráhelt, a második lányát, hanem az első szülött lányát szeretni először megházasítani. Ezért Jákobot becsapják, és a nász éjszakára már a Lea nevű lányát viszi be, és hát gyakorlatilag ővel házasodik össze. És ez mikor kiderül, akkor persze hát Jákob panaszt tesz, és azt mondja, hogy hát nem abba egyeztünk meg, hogy én dolgozok 7 évet, és nekem adod azt, akit én választottam, és erre te becsaptál engem, és leátadtad nekem feleségül, és nem Ráhelt. Hát hogy van ez? És erre a papa megmagyarázza, hogy először az elsőszülött, utána a többi, nálunk ez a szokás, de egyébként nincs ebből semmi probléma, ha egyébként szeretnéd, hogy tényleg a Ráhel is a tied legyen, hát akkor dolgozzál még 7 évet, és az ő is a tied lesz. Hát azért, kedves férfiak, ugye, hogyha valaki így szórakozna velünk, akkor kezdene fölmenni a vérnyomásunk, hogy hát azért ez nem igaz, nem igazság. Valami gond van itt ebben az egészben. De mégis úgy tűnik, hogy Jákob annyira szereti Ráhelt, hogy azt mondja, hogy igen, hozzáadják őt, és hát le kell dolgozni neki a következő 7 évet is. Ha Jákobnak az életét megnézzük, igaz, hogy jól átverik, igaz, hogy ott van a csalódás, a hiányérzet az életében, de mégis Jákob valamit jól csinál. Ebben az egész csalódás sorozatban valahogy nem kesereg, és nem visszavonul, vagy nem depresszióba esik, és nem azt mondja, hogy miért vagyok én ilyen szerencsétlen, hogy nekem semmi nem jön össze, miért van az, hogy engem átvernek, miért van az, hogy nem az lesz a feleségem, akit én szeretek. Lehet, hogy az egész világtörténelemben csak velem esett meg egy ilyen eset. Szóval nem panaszkodik és nem kesereg, hanem tovább megy, és a céljait próbálja elérni. Vagyis azt mondhatjuk, hogy az ő célja nem más volt, mint az, hogy mindenképpen megszerezze magának azt a lányt, akit nagyon-nagyon szeretett. És ez egy üzenet neked is, meg nekem is, és mindenkinek, hogyha a csalódásaid vannak, és már pedig valószínű, hogy vannak, akár a házasságodban, akár az élet más területén, tehát ha vannak csalódásaid, azok általában azért ott vannak, és fájnak, és nehéz, és viszik az energiát, de ugyanakkor nagyon fontos, hogy tedd azt, amit Jákob tett. A csalódást félretette, és ment tovább, mert volt egy célja, és azt el akarta érni. És nem engedte, hogy ez a csalódás ez elfordítsa őt az igazi céljától. Ez azért fontos alapelv, mert a csalódásokba, ha beleragadunk, ez parkolópályára tesz bennünket. És lehet ez, hogy csalódtál a férjedben, a feleségedben, a gyerekedben, az anyukádban, az apukádban, a főnöködben, nem tudom, bárkiben is csalódtál. Bármilyen csalódás, ami kellő mértékben leterheli a lelkedet, a gondolataidat, és engeded, hogy ez így rád telepedjen, akkor az parkolópályára tesz téged. De ha vannak új céljaid, hogy imádkozol és kéred Istentől, hogy vezessen tovább, és új lehetőségek nyílnak meg előtted, akkor ezek viszont kinyitják az ajtót, és tovább tudsz menni. Persze nem mentesülsz a csalódásoktól, vagy annak a fájdalmától, de mégis előre tudsz menni. Egy másik idézet, amit nem tudom, hogy ki mondott, de igaza volt, így hangzik, hogy az élet az olyan, mint egy könyv. Rengeteg fejezet van egy könyvben, és amikor olvasod ezt a könyvet, akkor lehet, hogy az egyik fejezet nem annyira jó, de attól még a könyv az teljesen jó lehet. Lehet, hogy valamelyik fejezetben van olyan dolog, ami neked nagyon nem tetszik, és nagyon nem értesz vele egyet, de amikor befejezed a könyvnek az olvasását, azt mondod, hogy hát ez egyébként nagyon jó könyv volt. Valahogy az élet is ilyen, hogy különböző fejezetei vannak az életnek, és a fejezetekben vannak különbségek, és lehet, hogy valami a te életednek az egyik fejezetében egy csalódásról szól. De attól még az életed lehet jó. Lehet, hogy a házasságodban valami nem jól sikerül, és van az életednek egy olyan fejezete, amiben veszteséget éltél meg. De attól még az életed lehet jó, ha tovább tudsz lépni, és nem engeded, hogy tönkre tegyen téged a csalódás. Jákobtól ezt mindenképpen megtanulhatjuk, hogy átélte a csalódást, jelentős mértékű volt, de nem engedte, hogy beleragadjon ebbe, hanem az új célok tovább vezették őt, és így győztes lett, és előre tudott haladni. És ha te szeretnéd a csalódásaidat legyőzni, akkor neked is ezt kell tenni. Nem másért, mint azért, hogy legyél boldog. Hogy legyél boldog az életedben, hogy legyél boldog a házasságodban, hogy legyen boldog a jelened is, meg legyen boldog a jövőd is. A te házasságod milyen? Eddig beszéltünk Ábrahámnak és Sárának a házasságáról, Izsáknak a párválasztásáról, és Jákobnak a házasságáról, a csalódásairól. A te házasságod milyen? Te milyen történetet tudnál elmesélni, hogy a mi életünk arról szól, hogy? Isten azt akarja, hogy a te házasságod is boldog legyen. Isten azt akarja, hogy amikor te most esetleg egyedül élsz, és keresed a társadat, akkor megtaláld, és boldogan tudjatok élni. Isten nem tönkre akar tenni, hanem segíteni és támogatni akar téged, vagy titeket. Azt mondja a Biblia, hogy egymás terhét hordozzuk, és úgy töltsük be a Krisztusnak a törvényét. Itt a házasság hetén azzal szeretném zárni ezt a részt, ezt a prédikációt, hogy egy felhívást szeretnék adni nektek, hogy segítsetek. Segítsetek magatokon, és segítsetek másoknak. Azért, hogy boldogok tudjunk lenni, hogy a házasságok, a párkapcsolatok azok jó irányba tudjanak haladni. És szeretném kérni azokat, akik az előző kérdésre, hogy te milyen házasságban élsz, fölemelted a kérdést, hogy mi boldog házasságban élünk. Alapvetően jól mennek a dolgaink. Ha te ez vagy, akkor egyrészt nagyon örülünk neki, az Úr áldjon meg téged, de arra szeretnének hívni, hogyha te jó házasságban élsz, akkor nézz széjjel. Nem sokáig kell keresni sajnos, és találsz olyat, aki rossz házasságban él. Kezdj el imádkozni érte. Kezd segíteni neki. Valamilyen módon legyél áldva, vagy legyetek áldás az ő életükbe. Hogy ők is boldogok tudjanak lenni. Ha neked házassági problémáid vannak, és arra kérdés, hogy milyen házasságban élsz, akkor azt mondod, hogy rossz, és bármilyen módon fejezted ezt ki, de úgy érzed, hogy ez most így egy nehéz időszak. Ha te egy ilyen házasságban élsz, hadd kérjem azt, hogy te vagy ti kérjetek segítséget valakitől, akiben megbíztok, aki tud nektek segíteni. Akár egy barát, akár valaki, aki Jézus nevében tud segíteni, akár egy szakember, de mindenképpen fontos, hogy ha rossz házasságban élsz, akkor kérj segítséget. Ezt azért szeretném hangsúlyozni, mert lelkipásztorként én nagyon sokszor átélem azt, hogy amikor emberek jönnek és segítséget kérnek házassági problémákban, akkor már az utolsó stádiumnak a legvégén próbálnak segítséget kérni, és addig nem beszélnek róla. Próbálják ezt az egészet így letakarni, hogy senki ne lássa ezt meg. És akkor már általában olyan nagy a baj, vagy annyira erős az érzelmi elidegenedés, meg annyi sok feszültség van, hogy nagyon nehéz segíteni. Ezért mondom azt, hogy ha neked problémáid vannak, vagy nektek a házasságotokban, akkor kérjetek segítséget, minél hamarabb. És minél hamarabb segítséget kértek, annál nagyobb esély van arra, hogy az Isten valahogy meg tudja gyógyítani a házasságotokat. Aki hallgatja ezt a prédikációt, és még a szingli kategóriába tartozik, tehát még nem házasságban él, vagy már nem házasságban él, tehát egy ilyen párkereső üzemmódban működik, azoknak mindenképpen azt szeretném tanácsolni, hogy egyrészt imádkozzatok, használjátok azt az alapelvet, amit lerajzoltam a táblára, hogy ennek alapján keressétek a társatokat, de még valamit szeretnék hozzátenni. Hadd kérjem azt, hogy találkozzatok, vagy beszélgessetek olyan emberekkel, akik már megtalálták a társukat, és azt látod az ő életükből, normálisan működik a házasságuk. Amikor olyan emberekkel beszélgetsz, és rákérdez, hogy ti hogy csináltátok, ti hogy találtátok meg egymást, hogy mi az, hogy házasság, ha jó példákat hallasz, akkor az téged inspirálni fog. Erősíti a hitedet, és bátorít téged, hogyha nekik jól megy, akkor az enyém is jól mehet. Ahogy ők csinálták, azt én is meg tudom tenni. Imádkozz és beszélgess olyan emberekkel, akik jó tanácsokat tudnak neked adni. És ha te már megtaláltad a házastársadat, túl vagy ezen a keresési feszültségen, és megnyugodtál, akkor hadd kérjelek téged arra, vagy titeket arra, hogy ti meg segítsetek olyanoknak, akik még keresnek. A mai világunkban nagyon-nagyon sok a kereső ember. Nagyon sokan küzdenek azzal, hogy nem találják a társukat. És minden egyes segítség, minden támogatás, minden bátorítás, minden imádság nagyon jól jön. Tehát, ha te megtaláltad a társadat, arra kérlek, hogy segíts azoknak, akik keresnek. Hogy az a keresés beteljesedjen, Isten akarata szerint teljesedjen be, és ők is boldogok tudjanak lenni. Megnéztük Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak az életét. Erről nem beszéltem, de ha végigolvassa valaki az ő életüknek a történetét, akkor azt kell látni, hogy újra és újra mind a három embernek az életében, mind a három családnak az életében voltak olyan részek, amikor meg kellett állni, és valahogy a Biblia így fejezi ki, hogy segítségül hívták az Úr nevét. Ez lehet, hogy abban nyilvánult meg, hogy valaki imádkozott, valamikor abban nyilvánult meg, hogy egy áldozatot mutatott be, egy hálaadást mondott Istennek, vagy pont a kéréseit fejezte ki Isten felé, de segítségül hívta az Úr nevét. És ezért volt az, hogy Ábrahámnak is, Izsáknak is, Jákobnak is az életében és a házasságában, bár nem voltak tökéletes emberek, rengeteg gyarlósággal küzdöttek, még bűnöket is elkövettek. De mivel újra és újra segítségül hívták az Úr nevét, az Istenben bíztak és az Istenhez jöttek, a bűneikkel is, a kéréseikkel is, a hálaadásaikkal is, mindennel. Ezért az Isten megáldotta őket, és rajtuk keresztül az Isten mutat egy olyan vonalat, ami a kegyelmi vonal, ami az üdvösségnek a vonala. Hadd fejezzem be azzal, hogy ezt a nagy lehetőséget ne hagyd ki. Van lehetőség neked is arra, hogy segítségül hívod az Úr nevét. Hogy imádkozol Jézus Krisztusnak a nevében. Imádkozol és kérsz kegyelmet. Ha nem ismered még őt, akkor imádkozol azért, hogy megismerhess az Istent. Imádkozol a házasságodért, a párválasztásodért, a gyerekeidért, a jelenedért és a jövődért, a csalódásaidért, és nem tudom, mindenért. Mert bármikor, bármilyen témában segítségül lehet hívni az Úr nevét. És ez egy nagyszerű lehetőség. És hidd el, hogy minél többször segítségül hívod az Úr nevét, minél inkább az Istenben bízva éled az életedet, a házasságodat, vagy így keresed a társadat, annál inkább igaz lesz rád, hogy te egy boldog ember vagy. Hát így a házasság hetén, ezzel a prédikációval én ezt szeretném kívánni neked, hogy legyél boldog. És nem csak én kívánom ezt, mert ez lehet, hogy nagyon kevés, hanem az Istennek is ez az akarata, hogy legyetek boldogok. Isten áldjon benneteket.